Több pénzt szerezne a kultúrának a felkért államtitkár, elődje szerint tisztességes munkát végeztek. Nokiás doboz és munkanélkül kifizetett bér is van a vádiratban, elkezdődött a hagyóper Kecskeméten. 2016-ban lehet az első meccs az új nemzeti sportarénában, Puskás Ferenc vezet a névadó szavazáson. Jó reggelt kívánok! Lemondott Szőcs Géza kulturális államtitkár. Helyére L. Simon Lászlót kérte fel az emberi erőforrások minisztere, aki ezt el is fogadta, és azt mondta, hogy megpróbál több pénzt szerezni a területnek. Szőcs Géza távozását azzal indokolta, hogy szerinte több érv szól amellett, hogy menjen, mint amellett, hogy maradjon. Úgy látja viszont, hogy két év alatt az államtitkársága tisztességes munkát végzett. Orbán Viktor elfogadta a lemondást, egyben felkérte miniszterelnöki főtanácsadónak. L. Simon László fideszes képviselő eddig a parlament kulturális bizottságát vezette.
Magyarországnak sok barátot tudtunk szerezni.
Vasárnap még a Duna Televízióban így értékelte az elmúlt két évet Szőcs Géza. Akkor nem hozta szóba, hogy tervezné a lemondását. Azt mondta, a kulturális szempontból a legnagyobb siker az uniós elnökség volt.
Egy olyan nemzetközileg ellenséges légkörben kellett ezeket megvalósítanunk, amelyre jól emlékszünk, akkor Magyarország volt a célpontban, akkor éppen a médiatörvény miatt, másokok miatt, és mi azt gondolom, hogy felemelt fővel jöttünk ki.
Szőcs Géza szerdán levélben kérte a felmentését az emberi erőforrások miniszterétől. Szőcs Géza azt írta, sokkal több szempont szól a távozása mellett. Azt is írta, könnyű szívvel hozta meg a döntést, mert így súlyos terhektől szabadul meg. Szőcs Géza lemondását Orbán Viktor elfogadta, és felkérte, hogy legyen miniszterelnöki főtanácsadó, aki a kulturális ügyekért felel. L. Simon László író lesz az utódja, akit Balogh Zoltán az emberi erőforrások miniszterekért fel.
Így kezdődött a napunk, majd Szőcs Gézának dedikáltam egy könyvet, ő pedig nekem dedikált egy könyvet.
L. Simon László azt mondta, folytatja az elmúlt két évben elkezdett munkát, de dinamizálni fogja a kultúrát.
Ahhoz képest, ami jó lenne, elvárható lenne, és ami az ágazat érdekét szolgálná, ahhoz képest kevés pénzt tudtunk a kultúrára fordítani. Ezt a kevés összeget kell növelni a költségvetés mozgásteréhez képest. Ebben maximálisan együtt gondolkodunk Balogh miniszter úrral.
L. Simon László volt már az Írószövetség titkára, most az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke. Hétfőtől lesz kultúráért felelős államtitkár.
A hitelre és az adósságra épülő növekedés és jólét tönkreteszi a nemzetet. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy fővárosi üzleti fórumon, ahol a koszovói befektetési lehetőségekről tájékoztatták a magyar üzletembereket. Koszovó 5%-os gazdasági növekedést produkál évente. Az energetika, az építőipar és a bányászat területén számítanának magyar cégekre.
Magyar üzletembereknek ajánlotta befektetésre országát a koszovói miniszterelnök Budapesten. Hasim Tacsi azt mondta, Koszovó az elmúlt években komoly reformokat hajtott végre a közigazgatásban és az oktatásban, ezért a válság ellenére jól teljesítenek. Stabil a koszovói államháztartás, 5%-os a gazdasági növekedésünk, most erősíteni akarjuk a magánszektort is. Ehhez pedig az építőiparban, a bányászatban, távközlés és az energetikai területeken várjuk a magyar befektetőket, mondta Hasim Tacsi. A magyar miniszterelnök szerint azok az országok lehetnek sikeresek, amelyek harcolnak az államadósság ellen. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország szívesen megosztja tapasztalatait Koszovóval.
Olyan növekedés és jólét, amely hitelre és államadósságra épül, az tönkreteszi a nemzetünket. Ezért, bár az elmúlt 8 évben vagy 10 évben 2002 után ezen az ösvényen jártunk, ez az ösvény többé nem járható.
A két kormányfő jelenlétében vám és kereskedelmi, valamint befektetési megállapodásokat is aláírtak. Orbán Viktor pedig ősszel egy üzleti delegáció élén Koszovóba utazik.
Nokiás dobozban átadott 15 milliós kenőpénz, BKV-s menedzser szerződések és munkavégzés nélkül kifizetett bér. Ezek is szerepelnek a Hagyó Miklós elleni vádiratban. A volt szocialista főpolgármester helyettes és társai büntetőpere tegnap kezdődött a kecskeméti törvényszéken. Rajta kívül Demszky Gábor volt főpolgármester főtanácsadója, és a BKV két volt vezérigazgatója is a vádlottak között van. Többek között bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolják őket.
A tárgyaláson sem Hagyó Miklós, sem vádlott társai nem járultak hozzá, hogy felismerhető felvételek jelenjenek meg róluk, ezért egyikük arcát sem mutatjuk. A volt szocialista főpolgármester helyettest folytatólagosan bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel, ezen kívül zsarolással és vesztegetéssel vádolja a központi nyomozó főügyészség. A vádirat szerint Hagyó Miklós, valamint Mesterházi Ernő, Demszky Gábor volt főpolgármester főtanácsadója 2007 és 2009 között több esetben a BKV számára hátrányos marketing, reklám és tanácsadói szerződés megkötésére utasította a közlekedési vállalat vezetőit, akik minden utasítást teljesítettek.
Az utasításokat akkor is elfogadták és teljesítették, amikor egyértelmű volt számukra, hogy azok nem a BKV ZRT vagy a főváros érdekeit, hanem közvetve vagy közvetlenül kizárólag az utasítást adók érdekeit szolgálták, és a BKV ZRT számára egyértelműen hátrányosak.
A vádiratban szerepel a Nokia-s dobozban átadott 2x15 millió forint kenőpénz, több BKV-s menedzser szerződés, munkavégzés nélküli bérfizetés, valamint a volt humán politikai igazgatónak kifizetett 86 millió forintos végkielégítés ügye is. Az ügyészség szerint a bűnszervezet 2 év alatt 1,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a BKV-nak. A tárgyalás júliusban a vádlottak meghallgatásával folytatódik.
Jogerősen is az állami marad a sukorói telek. A velencei tópartján egy 70 hektáros területen Joav Blum befektető akart kaszinóvárost építeni. Az állami ingatlanért cserébe egy pilisi és 2 albertírsai telket ajánlott fel. Az ítélőtábla szerint az ingatlanok értéke között több mint 1 milliárd forint különbség volt, a felek pedig azért kötöttek csereszerződést, hogy elkerüljék a nyilvános versenyeztetést. Ezt a szerződést mondták ki semmisnek, most már másodfokon is.
A fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja.
A bíróság szerint a 2008. július 30-án a Magyar Állam és Joav Blum befektető között kötött csereszerződés több dolog miatt is semmis. Többek között azért, mert a felek kijátszották a jogszabályokat, hogy a befektető pályáztatás nélkül jusson hozzá a 70 hektáros sukorói ingatlanhoz.
Az elcserélt ingatlanok közel sem voltak egyenértékűek, azok között ténylegesen a szerződéskötés idején is több mint 1 milliárd forint volt a különbség, vagyis a szerződés dominánsan adásvételi szerződésnek minősült volna.
A sukorói telekcsere ügyben a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő indított pert még 2009-ben. Azért, hogy a bíróság mondja ki a 2008-as szerződés semmiségét. A mostani jogerősítélet szerint vissza kell állítani az eredeti állapotot. Az ügyben 2009-ben az LMP-s Schiffer András feljelentése után büntetőeljárás is indult. Ebben először tanúként, majd gyanúsítottként hallgatták ki Gyurcsány Ferencet. A gyanúsítás szerint Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként hivatali visszaülést követett el, amikor 2008-ban tárgyalt a befektetőkkel és az állami területek cseréjéről döntött. Ez az eljárás jelenleg vádelőkészítési szakban van.
Új rendszer tesztelnek a hazai áramszolgáltatók. Okos mérőket szerelnek be háztartásokhoz, vállalatokhoz, amelyekkel felügyelni tudják majd a fogyasztásukat. Az új mérők nem csak kilovattokat mérnek majd, hanem megmutatják az összeget, amibe az addig elfogyasztott energia kerül. A rendszer tesztelése csaknem 1 milliárd forintba kerül, és több évig tart majd.
Ez egy régi, hagyományos villanyóra. Ez pedig már egy új, intelligens, ami már nem csak azt mutatja, hogy mennyit, hanem azt is, hogy mikor fogyasztottuk a legtöbb áramot. Az új óráknak nagy előnye, hogy nem kell majd leolvasnia sem a szolgáltatónak, sem a fogyasztónak. Automatikusan juttatja el a mért adatokat az áramszolgáltatóhoz, majd vissza az ügyfélhez. Így akár számítógépen, akár okostelefonon nyomon követhető lesz a háztartások fogyasztása. Szeptembertől 550 településen összesen 20 ezer órát szerelnek fel a rendszer teszteléséhez, de nem mindenhova érdemes új mérőt telepíteni.
Vannak olyan fogyasztási helyek, garázsok, pincék, nem tudom, egy nyaralók, ahol valóban a fogyasztás nem indokolja, hogy ilyen drága mérőt, ilyen eszközt rakjunk fel.
Több európai országban már használják az okos mérőket. A felmérések szerint az első hónapokban a fogyasztók még takarékoskodtak az árammal, később már nem. Ezért az egyik hazai szolgáltató szerint a tudatos áramhasználatra nevelésre is szükség van.
Elmegyünk mi az iskolákba. Van egy Fizibus nevű programunk például, amikor ilyen játékos fizikai kísérletek keretében beszélünk azért mindig arról, hogy ez a villamosenergia termelés és az egész energiafogyasztás az hogyan befolyásolható.
Az új villanyórákat 2014-ig tesztelik. Ha beválik, akkor utána bárki kérheti majd felszerelését, ennek költségét nagyjából 30 ezer forintot, viszont a fogyasztóknak kell majd kifizetni.
Rekordszámú összesen 550 jelölés érkezett idén a Prima Primissima díjra. Tegnap hirdették ki a cím végleges jelöltjeit. Az elismerést 2003-ban Demján Sándor vállalkozó alapította a művészeti, kulturális sport és közélet legjobbjainak támogatására. Akkor 10 évre vállalta a díj finanszírozását. Jövőre Csányi Sándor, az OTP elnöke folytatja.
Ez a 2003-as december 11-e alig, hanem egy hagyomány születésének is a napja. És önök...
Így kezdődött az első Prima Primissima díj átadása még 10 évvel ezelőtt. Azóta több mint 100-an tudhatják magukénak a legjobbak legjobbja kitüntetést. A díjat Demján Sándor alapította, aki magánvagyonából ajánlotta fel a díjazottaknak járó 50 ezer eurót.
Szerettem volna ösztönözni a vállalkozókat arra, és ezért van a vállalkozói szövetségemben, hogy a magyar kultúra és a tudomány fenntartása érdekében aktivizálják magukat. Úgy érzem, hogy ez sikerült.
Idén ismét 10 kategóriában keresik a legjobbak legjobbját. A jubileumi évben rekordszámú összesen 550 jelölésből választották ki a végleges 30 jelöltet. Például a magyar sajtó kategóriában az MTV a sport főszerkesztőjére, Rizskó Gézára, szintén az MTV a műsorvezetőjére, Süveges Gergőre, valamint a Magyar Televízió nyugalmazott külpolitikai szerkesztő riporterére, Benda Lászlóra lehet szavazni. Jövőre egyébként Csányi Sándor veszi át a díjgondozását, a kitüntetés célja azonban változatlan marad.
A magyar társadalom kulturális értékeihez, tudományos értékeihez valóban sokat hozzátevő tudósok, művészek, sportolók, most nem olvasoltam fel az összes kategóriát, kiemelt juttatásban részesüljenek.
A Prima Primissima díjakat idén december 7-én adják majd át. Az ünnepséget az M1 élőben közvetíti.
Puskás vezet, legalábbis azon az internetes szavazáson, amelyen a leendő Nemzeti Sportaréna nevére lehet voksolni. De a Puskás Ferenc stadion mellett versenyben vannak még a Nemzeti Stadion, Nemzeti Aréna és a Kocsis Sándor stadion nevek is. A tervezést és kivitelezést felügyelő kormánybiztos szerint 2014 elején indulhat az építkezés, és 2016-ban már meccset is játszhatnak benne.
Lengyelország legnagyobb stadionja csaknem 60 ezer néző befogadására alkalmas. Az Európa-bajnokságra épült aréna helyén korábban a város piactere volt. Az átépítéssel tavaly év végére készültek el, a foci EB nyitó mérkőzését már itt játszották. Így néz ki most a Puskás Ferenc stadion, hasonló meccset ma nem lehetne itt rendezni. Az országgyűlés hétfőn döntött arról, hogy új nemzeti labdarúgó stadion épül, amely már minden nemzetközi feltételnek megfelel. Akár bajnokok ligája döntőt is lehetne rendezni benne.
Ez egy 65 ezeres UEFA 5-ös kategória 5-ös csillagos stadion lesz, amely ugye multifunkcionális létesítmény lesz. Teljesen természetes, hogy első körben a labdarúgásnak a kiszolgálása lesz a cél.
A Nemzeti Stadion a Puskás Stadion és a Budapest Sportaréna közötti területen a jelenlegi Szoborpark helyén épül fel, legkésőbb 2016-ig. Ezzel egy időben felújítják a Puskás Stadiont is, ahol atlétikai versenyeket rendeznek majd. Az új Nemzeti Stadion neve még nem dőlt el. Az mnsk.hu honlap több ötletet is közöl, például, hogy Kocsis Sándorról nevezzék el, vagy hívják-e Nemzeti Arénának. A Nemzeti Sportközpont honlapján bárki szavazhat az új létesítmény nevéről, de az építkezésről is folyamatos tájékoztatást kaphat. A Híradót Orsos Róbert tudósította.
A Híradó után beszélgetések a ma reggelben. A műsorvezetők Obersovszki Péter és Diósi Klári. Szia Klári, jó reggelt! Milyen témák lesznek ma nálatok?
Szia Zsuzsi, jó reggelt kívánok mindenkinek! Lesz sok minden, például foglalkozunk a dunai olajkatasztrófával. Megkérdezzük a katasztrófavédelem szóvivőjét, hogy veszélyben van-e a Duna magyarországi szakasza, mert hogy a szlovákok azt mondják, hogy nem. Aztán üzemen kívül földre kényszerülhetnek a honvédség helikopterei, míg az idén meg kellene hosszabbítani az üzemidejüket. Ezzel is foglalkozunk, és rákkeltő a dízelmotorok kipufogó gáza, legalábbis ezt a határozatot hozta a WHO, várjuk Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárt. Döglött akták, folytatjuk ezt az ügyet, felveszik a szálait a hajógyári szigeten történteknek, és aztán utazni csak biztosítással kellene, mert hogy sajnos a statisztikák szerint minden harmadik magyar enélkül megy külföldre, és kutya frisbee lesznek kutyák a stúdió udvarán.
Klári, köszönjük szépen! Előtte jönnek a sporthírek Mohai Bencével, híradóval pedig legközelebb 7-kor várom önöket. Kellemes ébredést, viszontlátásra!